Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Barlai Gábor vagyok, önök az Életforrása című eukarisztikus műsort hallják. Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, sok templomban tettek ünnepélyes fogadalmat a hívek, hogy 9 hónapon keresztül imádkoznak egy abortusszal veszélyeztetett magzatért. A lelki adoptálás mozgalma örvendetes módon egyre jobban terjed hazánkban is, mai műsorunkban ezzel a témával foglalkozunk, és itt van velem a stúdióban Simon Dóra, a mozgalom egyik önkéntese, akit nagy szeretettel köszöntök, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen, és én is mindenkit köszöntök a rádió túloldaláról.
Ugye a szórólapokon, a honlapotokon azt lehet olvasni, hogy napi 5 perc ima 9 hónapon keresztül, ennyi kell ahhoz, hogy egy életet megmentsünk. Ez tényleg így van? Ez tényleg ilyen egyszerű?
Én hiszem, hogy a Jóisten, aki meghívott minket erre az imára, csodákra képes, én hiszem, hogy igen. A legtöbb esetben gondolom, hogy megmaradnak a babák.
És mi ez a lelki adoptálás mozgalma? Ez honnan indult, hogyan jött Magyarországra, miben gyökerezik?
Hát úgy tudjuk, hogy a fatimai jelenéskor a szűzanya azt kérte tőlünk, hogy engeszteljünk a bűnökért, és az egyik legnagyobb bűn, amit elkövetünk, a sok abortusz. Lengyelországban egy pálos atya elkezdte ezt az imádságot, és tulajdonképpen Lengyelországból érkezett egy zarándoklat kapcsán Magyarországba az 1980-as évek közepén. Uh-huh. Azóta van itt Magyarországon, és tényleg így van, hogy egyre többen mondják az imádságot.
Akkor elég nagy múltra tekint már vissza, mondhatjuk így Magyarországon, és Dóra, te hogyan kapcsolódtál be ebbe, vagy mióta imádkozol?
Én 2017 óta imádkozom, én előtte nem is hallottam erről az imáról, és a templomban ültem egy mise előtt, és a Jóistent arra kértem, hogy mutassa meg, hogy mit kell tennem, és hogy adjon valami konkrét jelet. És kiderült, hogy éppen március 25-e volt Boldogasszony ünnepe, és az atya a mise végén mondta, hogy hát lelki adoptálásra van lehetőség, és ott elmondta, hogy mi ez, és én így kipattantam a padból, hogy hát meghallgatta a Jóisten a kérésemet, és igen, nekem ezt kell csinálni. Én azóta folyamatosan mondom az imát.
Azóta folyamatosan, tehát gyakorlatilag 6 éve megszakítás nélkül.
Hát egy-két hónap megszakítása. Mindig van, amikor rögtön másnap elkezdem, van, amikor pedig a Jóisten útmutatására várok.
És ezt hogyan kell elképzelni, hogy ilyenkor mit válasz, és mit kell teljesítened?
Ez egy napi 5 perces ima, amiben elmondunk egy rövid imát a veszélyben lévő magzat szüleiért, és kérjük a Jóistent, hogy adjon nekik bátorságot, hogy megtartsák a gyermekük életét. Emellett elmondunk egy miatyánkot, és 1/10 rózsafűzért. Ehhez minden nap van egy rózsafűzér titok. Ebben nagy segítség az én számomra az, hogy ennek van egy lelki telefonos applikációja, és ott mindig mutatja a titkokat, mert egyébként magamtól nem biztos, hogy ezt így sorban tudnám. Nagy segítség ez az applikáció is.
És azt lehet tudni, hogy ki az a magzat, akiért, hogyha én mondjuk egy imát vállalok, akkor kiért fogok imádkozni?
Hát ezt nem lehet tudni, ez egy nagyon nagy titok, és ami nagyon különleges ebben az imában, ez egy olyan titok, amit az első pár hétben, mondjuk első 5-6 hétben csak a Jóisten és te tudsz, aki imádkozol. Ez az kettőnk titka, és ez egy ilyen nagyon bensőséges kapcsolatot alakít ki a Jóisten felé. Nem tudjuk, hogy ki ez a kisbaba.
Később megtudjuk majd, ahogy haladunk előre a 9 hónapban?
Vannak olyan csodálatos történetek és tanúságtételek, hogy igen, van, aki megtudja. Például nekem is az egyik gyermekemnek nehezen hosszú éveken keresztül vártak babára, és kiderült, hogy pont annyi idős a lelki örökbefogadott babám, mint a pocakban fejlődő negyedik unokám, és a Jóisten azzal ajándékozott meg, hogy az ima végén a 280. napon született az unokám.
Ez gyakorlatilag, ezt úgy kell tehát elképzelni, hogy valahogy kapcsolatba kerül valaki ezzel a lehetőséggel, elkezdi mondani ezt az 1/10 rózsafűzért és a napi imát, ez körülbelül 5 perc, és 9 hónapon keresztül mondja, és akkor a 9 hónap elteltével, ugye reményeink szerint ez a baba megmenekül, megszületik. De hogy soha nem fog kiderülni, hogy ez a baba, kinek a babája, egyáltalán melyik országban született meg. Ugye így jól igen, gondolom, igen, hogy ez így van.
Igen,
ez a Jóisten titka marad.
Ez abszolút a Jóisten titka marad, de mondom, van, amikor ilyen csodálatos módon megajándékozza az imádkozót, hogy megtudja.
Ez a ritkábbik, és az a gyakoribb, hogy ez csak egy ilyen bizonyosságunk.
Igen, ez így
hogy
van.
Hogy mi imádkozunk valakiért, aki utána megszületik.
Ez így van. De aki mondja ezt az imát, ebben az is nagyon fantasztikus, hogy a szűzanya és Isten olyan áldást ad arra az imádkozóra is, hogy az ember csak örülni tud és dicsőíteni az Istent, meghálálja ezt az ima szolgálatot, amiben segítünk neki.
Milyen módokon hálálja meg?
Hát, hogy például vannak olyan családok, akik mondják az imát, ahol nem születik baba, vagy nem születik meg a második vagy harmadik baba, és elkezdik az imát, és megszületik. Vannak olyan emberek, akiknek nem születik saját gyermekük, de így lelki szülővé válnak, vagy lelki nagymamával, nagypapává. Tehát ezt az imát nem csak azok mondják, akik abortuszon keresztül mentek, és esetleg annak a feldolgozása miatt mondják az imát, hanem fiatalok, akik a jegyességükben a házasságra úgy készülnek, hogy elkezdik ezt az imát, és a 280. napra teszik az esküvőt. Vagy családok mondják, az óvodában is tudok olyan családokról, akik együtt mondják a gyerekeikkel, hiszen a nagycsoportos gyerekek gyönyörűen tudják a rózsafűzért, és együtt mondják.
Igen, felmerül a kérdés, hogy mondjuk adott esetben valaki azt mondja, hogy ő nem érintett ebben a témában, neki nem is volt, nem is lesz abortusz, nem is ismer senkit, akinek ez probléma lenne, miért kezdjen el imádkozni ez az illető?
Hát mert ez az
ima, mi a motivációja?
Ez az ima tulajdonképpen egy engesztelő imádság, tehát nem azoknak szól kifejezetten, akik abortuszon estek át, vagy akik ismernek ilyen embert. Ez az ima segít azoknak is, de tulajdonképpen ez egy engesztelő imádság, és a Jóisten ima segítőket hív magához, ez az ő munkája, hogy a gyermekek életben maradjanak.
Két héttel ezelőtt ugye a legutolsó műsorunkban az Ima Magyarországért elnevezésű kezdeményezésről beszélgettem a főszervező házaspárral, és ők egy ilyen nagyon széles körű ima mozgalmat hoznak létre annak érdekében, hogy véget érjen az ukrán-orosz háború, és hogy Magyarország kimaradjon belőle, és azt kérdeztem tőlük, hogy az ima valóban meg tudja állítani a háborút és az erőszakot? És ez gyakorlatilag ugye most is megkérdezhetném, hogy az ima valóban meg tudja állítani, gyakorlatilag meg tudja szüntetni az anyaméhben zajló háborút?
Én hiszem, hogy a Jóisten mindenre képes, és hogyha sokan imádkozunk, ugye azt mondja, hogyha ketten-hárman összejövünk, akkor ő meghallgatja a mi imánkat. Mi ebben az imádságban, ima mozgalomban nem ketten-hárman vagyunk, hanem rengetegen, nem tudok most pontos számokat mondani, de talán láttad te is a Váratlan Élet című filmet, hát ott is micsoda fordulat lett abból, aki egy ilyen abortusz klinikán dolgozik, és ott hagyja, és tulajdonképpen a szó szólója lesz annak a magzatvédelemnek. Isten mindenre képes, és hogyha mi hiszünk abban, hogy ő él, akkor hisszük azt is, hogy ezt a háborút meg tudja állítani.
És ugye, Dóra, te nem csak imádkozol, hanem ebben a mozgalomban is aktív szerepet vállalsz. Eszedbe jut-e esetleg egy pár olyan tanúságtétel, amikor ez így bizonyossággá vált, hogy valakinek az imája hatására megmenekült az abortusztól egy magzat?
Igen, hát először is egy személyes tanúságtételt engedj meg, hogy én azt hiszem, hogy én sem születtem volna erre a világra, hogyha értem nem imádkoztak volna. A szüleimnek volt 3 gyermeke, és 1 éven belül elvesztették. Volt egy 4 éves bátyám, aki agyvérzésben halt meg, és előtte születtek ikertestvéreink, és ők pár óra múlva meghaltak. Édesanyám 23 éves volt akkor. És az orvosok és a család is azt mondta, hogy ne kísértsék az Istent, és ne akarjanak gyereket. De a szüleim hittek abban, hogy Isten meg fogja őket ajándékozni, és 3 vagyunk testvérek. Tehát számomra ezért is fontos ez az imádság, mert úgy hiszem, hogy én sem élnék ennélkül az ima nélkül. Aztán tudunk olyan házaspárokról, akik elkezdték mondani ezt az imát, és megfogant a babájuk. Imádkozunk olyan édesanyákért, akik abortusz előtt állnak, és nagyon sok esetben tudunk velük kapcsolatba lépni és beszélni, és meg tudjuk arról győzni, hogy tartsa meg a babáját. Van persze, amikor ez nem sikerül, és ez mély fájdalom neki is, és mindannyiunknak, de Istennek minden lehetséges.
Miért van szüksége Istennek imádkozókra, hogyha neki minden lehetséges? Miért nem tudja az imádkozók nélkül is megtenni azt a csodát, hogy mondjuk megszülessen egy baba?
Én szerintem ez miattunk fontos. Mert Isten, azt gondolom, hogy ő önmagában ezt el tudná érni, de neki fontos az, hogy a mi hitünket erősítse. És amikor ilyen feladatokat kapunk, hogy mi a munkatársai lehetünk, ahogy az édesanyák a teremtés munkatársai, ahogy a bátyám András fogalmazta az egyik versében, mi munkatársai lehetünk az életvédelemben a Jóisten mellett. És ez egy nagyon nagy megtisztelés.
Igen, igen, ez abszolút. Vagy akár ilyen esetben áttételesen egy élet megfoganásában és megszületésében is.
Igen.
Bárki lehet közreműködő.
Igen, olyanok is, akik a valóságban nem tudnak gyermeket szülni, mert meddők, de ők is lelki szülei lehetnek egy gyermeknek, illetve többnek.
A rábeszélés meggyőzés ugye sokat számít abban, hogy valaki elkezdje ezt a 9 hónapos ima hadjáratot, nevezzük így. Emlékszem, egyszerre Balatonon nyaraltunk augusztus elején, Sarlós Boldogasszony ünnepén, nem tudtuk, bementünk egy misére, nem tudtuk, hogy ott lesz ünnepélyes fogadalomtétel, de volt valaki tanúságot tett, az atya utána elkezdett egy pár buzdító szót mondani, pár mondatot, és akkor mondta, hogy aki szeretne most egy lelki adoptálást vállalni, az jöjjön előre, és tegyen ünnepélyesen fogadalmat. És olyan jó volt ez a rábeszélés, hogy nagyon sokan fölálltunk, és előre mentünk, és vállaltuk. Tehát elgondolkoztam, hogy a nagy az atyáknak, a papoknak a szerepe abban, hogy minél többeket bevonjanak ebbe, hogy ez így van, ezt tapasztaljátok a munkátok során?
Én azt tapasztalom, hogy egyre több helyen kezdik el mondani az imát, de nagyon sok templomban az atyák sem ismerik ezt az ima módot, vagy ima mozgalmat, és én azt gondolom, hogy nekünk kell tanúságot tenni, mert a személyes tanúságtétel, hogy kinek mit jelent az ima az életében, és milyen ajándékokat kapott ez alatt a 9 hónap alatt, ez érinti meg a híveket. Tehát, hogyha hirdetik a templomban, hogy lelki adoptálás lesz a 10-es misén, de nem tudnak a hívek arról, hogy ez mi, vagy csak nagyon szárazon mondjuk el, az nem fogja őket megérinteni. De ha kiáll valaki, és elmondja a személyes történetét, hogy képzeljétek, és elkezdtük az imát, és megfogant a várva várt baba, és csak ajánlani tudjuk, hogy mennyi áldás van ezen az imán, akkor egyre többen fogják mondani. Segítenünk kell az atyáknak, hogy ne rajtuk legyen minden teher, hanem akik ebben benne vannak, azok vállaljanak a saját plébániájuk a feladatokat ezzel kapcsolatban.
Aki vállalja az imádkozást, ugye itt említetted, hogy sok áldást kap ezen keresztül. Mik azok a konkrétumok, amik még így, hogy mondjam, tehát, hogy kedvet csinálhatnak ahhoz, hogy valaki ebbe belevágjon, tehát, hogy mik azok a további előnyök, amiket kaphat, hogy ezt a csúnya szót használjam. Itt gondolok itt például a mondjuk egy közösséghez tartozásnak a jó érzése. Van-e ilyen lehetőség, hogy igen, akkor az ember becsatlakozik valahova?
Igen, vannak olyan templomok, ahol jelentkezni kell erre a lelki adoptálásra, így meg lesz az e-mail címük, elérhetőségük, és utána lehet egy közösségi találkozót, akár rendszeresen is, heti, kétheti, havontai találkozót, ahol azok, akik ezt az imát mondják, összejönnek, együtt imádkozzák aznap a napi imát, elmondják a tapasztalataikat, egymást erősítik ebben, tehát egy közösség is létrejöhet. Illetve évente egyszer a Szikla templomban tartunk egy lelki adoptálók éves találkozóját, ahol nagyon sok szép tanúságtétel van, a Puskás Antal atya tart nekünk tanítást, és már 2 éve, tavaly is, meg idén is egy nagyon különleges dologban lehetett részünk. Magyarországon van egy guadalupai szűzanya palást másolata, és az ilyenkor ez erre a találkozóra oda érkezik a sziklatemplomba, és alá lehet bújni, és alatta lehet imádkozni, és ez egy nagyon-nagyon különleges dolog.
Körülbelül mennyien szoktak részt venni ezen a találkozón?
Hát most idén körülbelül 80-an voltunk.
Évközben van-e valamilyen kapcsolattartás?
Évközben is van kapcsolattartás, van ez a lelkiadoptálók.hu oldalon vannak információk, illetve van egy levelezős rendszer, szoktuk értesíteni az adoptálókat, akik oda föl vannak iratkozva a különböző programokról.
Azok a nők, azok az anyák, akik már sajnos úgy döntöttek, hogy elvetetik a magzatot, ők bekapcsolódhatnak-e később a lelki adoptálásba, illetve rájuk milyen hatása van az, hogy más nők veszélyeztetett gyermekiért imádkoznak?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert van, aki nem tudja ezt mondani, ezt az imát az abortusz után, mert annyira sérült. És nem, főleg, hogyha ilyen telefonos applikáción, ott ugye hetente mutat az applikáció, hogy mekkora ez a baba, meg miket tud már, és ő ezzel képtelen szembesülni. Vannak olyan asszonyok, akiknek kifejezetten gyógyító hatással van ez az ima, hiszen amin ők keresztül mentek, ők azért imádkoznak, hogy egy általuk ismeretlen szülő párnak legyen bátorsága megtartani a babát, és ne kelljen átélni azt a borzalmat, amit ön keresztül megy. Tehát gyógyító hatása van ezeknek az édesanyáknak, szülőknek ezzel az imával kapcsolatban.
A Ráhel szőlőskertje kezdeményezés hogyan próbálja felkarolni ezeket az édesanyákat? Mit lehet tudni erről a kezdeményezésről?
A Ráhel szőlőskertje az egy olyan módszer, amit Teresa Burke keresztény pszichológus alkotott meg, ez egy hétvége, azoknak a nőknek és férfiaknak, házaspároknak, vagy csak pároknak, vagy egyedülállóknak, akik abortuszon vagy magzatvesztésen mentek keresztül. Ez felekezettől teljesen független, de keresztény módszerrel dolgozik. Élő ige gyakorlatokon keresztül segítjük feldolgozni az abortuszt az ott résztvevőknek. Ez egy nagyon kis létszámú lelki gyakorlat, 10 embert fogadunk ezen a lelki gyakorlaton, és péntek délutántól vasárnap délutánig tart. Puskás Antal pálos atya vesz részt, mint az egyház képviselője, és van egy lelkivezető, vagy aki a lelki gyakorlatot tartja, és csodálatos gyógyulásokat látunk. Ahogy megérkeznek pénteken, sokan 20-30 éve hordozott lelki terhükkel, és ahogyan vasárnap elmennek, az egy isteni csoda, és az ember ezt átéli, akkor azt mondja, hogy sokan küzdenek azzal, hogy hiába gyonták meg a bűnüket, és el is hiszik azt, hogy Isten megbocsát, de a legnehezebb, hogy saját magunknak meg tudjunk bocsátani. És ez a lelki gyakorlat ebben segít. Többek között.
És ezek a gyógyulások, ezek utána tartósak? Van erről visszajelzés?
Igen, a többségükben abszolút tartós. Van akinek mondjuk túl közel volt még, és nem tudta teljesen elgyászolni, megélni a gyász fájdalmát, azoknak lehetőségük van az, hogy még egyszer visszajöjjenek. De az esetek többségében az emberek meggyógyulnak.
Akit ez esetleg érint, hol találja meg ezt a lehetőséget, vagy hol keressen, mire keressen rá az interneten, hol jelentkezzen?
Vannak szórólapjaink, amiket igyekszünk minél több templomba eljutatni. A Ráhel szőlőskertje lelki gyakorlat, hogyha így rákeresnek az interneten, akkor annak is van egy honlapja, illetve a Facebook oldalon is a Ráhel szőlőskertje cím alatt megtalálják. A következő lelki gyakorlatunk május 19-től 21-ig lesz, és még vannak helyek. Úgyhogy várjuk azokat a jelentkezőket, akik, akik szeretnének gyógyulni ebből a nagyon mélysebből.
Most meghallgatunk egy dalt a Te Deum zenekar felvételei közül, és utána folytatjuk tovább a beszélgetést. Folytatjuk az Életforrása című eukarisztikus műsorunkat itt a Mária Rádióban. Vendégem továbbra is Simon Dóra, a lelki adoptálás mozgalmának önkéntese, valamint reményeink szerint itt van a telefonvonal túlsó végén Olaj Dávid is, a József Szövetség elnöke, szintén lelki adoptáló önkéntes.
Igen, itt vagyok.
Itt vagy, Dávid, hallasz minket. Szerbusz, szerbusz. Kicsit halkan hallunk.
Esetleg... Ja, akkor próbálok hangosabban beszélni.
Nagyon szépen köszönöm. Te ugye a lelki adoptálást támogató József Szövetségnek vagy az elnöke. Beszélnél erről egy picit nekünk, hogy mi is ez a szövetség pontosan, hogy hogyan, mikor jött létre, és mit tesztek, mi a fő tevékenységetek?
Igen, nagy szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat, és benneteket is. Nagyon köszönjük ezt a hívást. A József Szövetség az pont most húsvét vasárnap fogja ünnepelni az 5 éves évfordulóját, és azért hoztuk létre, hogy népszerűsítsük a lelki adoptálást, fölkaroljuk még jobban a ráelszörűsketje lelki gyakorlatot is, amiről, ha jól tudom, beszéltetek eddig.
Így van, igen.
És Szent Józsefet tojtottuk meg, nem véletlenül, pont a Birol László püspökatyával beszéltük még az elején, hogy voltak éppen ki is volt az első lelki adoptáló, és mondta, hogy hát Szent József volt az első lelki adoptáló, aki magát, az Úr Jézust először lelkileg kellett ugye magához fogadnia, ugye, amikor ezen töprengett, hogy mit csináljon a kialakult helyzettel, és hogy Ferenc pápa szokta sokszor idézni, az alvó Szent József, és ugye az alvó Szent József
szobor, igen, igen, igen.
a ráhagyatkozással ezt próbáljuk mi is az engesztelésben megélni, hogy mit is vár tőlünk a Jóisten, hogy mit kell tennünk, és a József Szövetség abban is segít, akár általam is, hogy az apákat, a férfiakat is el tudjuk érni, meg tudjuk szólítani. Ugye ebben a kicsit elnőiesedő életvédelemben szerettünk volna felmutatni egy férfi tagozatot, és ezúttal is szólítom meg a férfi társaimat, hogy csatlakozzunk, és igenis álljunk ki ebben a háborúban, mert azért nagy-nagy szerep jut nekünk is ebben, és hát ebben az életért folyó harcban, ebben maga ugye egy krízis állapotban szoktuk mondani, hogy egyetlen egy személy tud segíteni, amikor egy anya mégső elkeseredésében, mert én hiszem és tapasztaltam és tudom sok-sok beszélgetésben, hogy csak is egy legvégső elkeseredésben tud egy fiatal lány, aki volt a két már ugye anya, eljutni arra az elhatározásra, hogy esetleg abortálja a gyermekét, vagy esetleg tudatlanság állhat még a dolog hátterében, és erre hoztuk létre az abortus.hu honlapot is, ami szintén a József Szövetségnek a egyik fő vonulata, ami információkat ad arról, hogy mi is ez tulajdonképpen, tehát nem egy sejtcsomó, ugye, amiben sokszor gondolkodnak a lányok, amikor már voltak épp anyák, és visszatérve Szent Józsefre, tehát ő volt az a, ahogy Avilai Szent Teréz is, ha jól tudom, akkor a kedvenc szentjeként több házat is nevezett el, és az ő pártfogását kérte. Tehát ő az a támogatónk, aki a mennyből közben jár, értünk, és ezt nap mint nap érezzük, ahogy erősödik egyre jobban a lelki adoptálók csoportjai is, és érezzük azt, hogy ez alatt az 5 év alatt egyre többen és többen, hiába volt itt Covid, hiába volt, meg van ugye különböző krízis az országon belül is, meg itt az ország határok mellett is. Pont 1000 imakártyát kértek tőlünk Kárpátaljára alig 2 hete. És ez egy olyan szám, ami azt eredményezi, hogy ezren fognak csatlakozni a lelkiadoptálás mozgalmához, ott, ahol most egy háború dúl. Tehát ebből is tanulhatunk, és ugye az anyanévben dúló háború az a jövőért szól. Tehát az, hogy most megszületnek ezek a gyermekek, és hogy milyen körülmények között születnek meg, és hova és milyen családban, ez rettentően fontos. És ezt lelkileg kell támogatni, mert minden ott kezdődik.
Örülök, hogy említetted ezt a szót, hogy harc és háború. Ezek ugye, hát ugye klasszikusan a háborúkat, a harcokat férfiak szokták vívni. Ugyanakkor itt életvédelemről, abortuszról, imáról beszélünk, amik meg úgy hagyományosan mondhatjuk úgy, hogy női műfajok. Tehát hogyan tud egy férfi becsatlakozni mondjuk az anyamékben dúló háborúba? Vagy mennyire áll közel a férfiakhoz? Inkább úgy kérdezem, hogy mennyire áll közel a férfiakhoz ez a téma, hogy egy ilyenért imádkozzanak?
Nagyon szélsőséges helyzetek vannak, mert ugye, bár én nem szeretek általánosítani, de sajnos ugye, ahogy te is említetted, többségi szempontból nézve a férfiak azok esetleg ki, úgy gondolhatjuk, hogy kivonulnak egy ilyen krízis helyzetből, és nem állnak a párjuk, ugye így szokták mondani, mellé, hanem inkább ellenkező irányban motiválják őket. Viszont van olyan, és erre utaltam azzal, hogy szélsőséges helyzetek vannak, minket több olyan esettel is megkeresett, akár engem is, egy-egy apa, hogy hogy hogyan tudná ő rávenni a párját arra, hogy megtartsa a babát. Mert hogy bármilyen szülői nyomásra, vagy bármilyen baráti közösség nyomására abba az irányba szeretne menni a párja, hogy nem együtt képzeli a jövőt vele, és hogy ebben hogyan tudunk segíteni. És szerencsére egészen szélsőséges esetig elment ez az apuka, és ennek az lett a végeredménye, hogy megtartották a babát, és imádkoztunk érte, imádkoztuk a lelki adoptálást, és ezen kívül azt gondolom, hogy több olyan terület van, ahol tudunk segíteni, ahol tudunk csatlakozni, akár a 40 napos életét imádságnál is, és maga a lelki adoptálásnál is azt tapasztaltam meg én Piris Csabai közösségben, hogy sok apa csatlakozott, és teljesen meglepődtem, hogy voltak olyan családok, itt elég sok gyermekes család van, ahol csak az apa imádkozta a lelki adoptálást, mert megérintette őt a tanúságtétel a fogadalomkor, ugye március 25-én gyümölcsoltó boldogasszony napján, és egyszerűen elkezdte mondani ezt az imát, kapott egy kis imakártyát, és mondta, és akkor utána felfigyeltek a családba, megkérdezték tőle, hogy és apa, milyen imát mondasz? És azt gondolom, hogy fontos az, hogy erről beszéljünk is, tehát a saját közösségeinkben, itt van egy férfi sátor közösség, hozzuk be témában a munkahelyünkön, az ima csoportunkban, a bármilyen közösségünkben, hogy ez egy olyan harc, ami a jövőért szól.
A jövő pedig a fiataloké, és itt merül fel a kérdés, hogy a fiatalokat hogyan lehet bevonni, kedvet csinálni nekik ahhoz, hogy imádkozzanak, hiszen mondjuk úgy, hogy azért a rózsafűzér ez nem szokott olyan közel állni a fiatalokhoz, nem a kedvenc ima formájuk, ha lehet így mondani.
Igen, ez egy különleges feladat. Lehet azon az úton is elindulni, hogy családban imádkozzuk, és akkor például a mi családunk is, nekünk egy gyermekünk van, és a legidősebb gyermekünk már elősen kamasz, tehát most lesz 16 éves, és ő általa is meg tudjuk szólítani a fiatalokat, tehát ő regnumi közösségben is van, meg cserkész közösségben, és ott elmeséli, hogy ezt imádkozza. Legjobban az működik, hogyha ugye hasonló korosztály szólítja meg hasonló korosztályt, és ezen kívül szoktak minket hívni lelki napokra, tanúságtételekre. A feleségem tegnap is volt egy ilyen lelki napon, ahol fiatalokat tudtunk elérni és megszólítani, és hogyha az ő tanúságtétele is megindítja a fiatalokat, akkor elkezdik imádkozni a lelki adoptálás. Több olyan beszámolót hallottunk már, amikor egy fiatal pár elkezdte imádkozni ezt az imát együtt, és aztán gondok voltak a kapcsolatukkal, összevesztek, nem akartak együtt lenni, de aztán este felhívta a fiú a barátnőjét, hogy na jó, oké, hogy összevesztünk, nem bocsánatot kért, de azt mondta, hogy de azért az imád mondjuk el együtt, mert összekötötte őket.
Ez jó.
És akkor elmondták együtt az imát, aztán másnap is elmondták, és aztán utána föltették a kérdést, hogy hogy is alakult ez, hogy miért nem is vettünk össze. És aztán, ahogy ezt lelkileg végig hordozták ezt a 9 hónapot, erről számol be több tanúságtétel is, hogy egy rendezettséget hoz az ima életükben. És nálunk is egyébként a családon belüli imába, ami azért minden este volt, de abba is hozott egy rendezettséget, és ez egy nagyon komoly velejárója ennek az imának, azzal, hogy 9 hónapon keresztül mondjuk, és látjuk egyébként, ugye ez az applikáción keresztül is, ahogy fejlődik maga ez a, ugye, a magzat, és utána megszületik a baba, akkor azzal, hogy minden nap imádkozzuk, akár ugye jó, hogyha ugyanabban az időpontban imádkozzuk, akkor hoz egy ilyen kapcsolódást, egy rendezettséget, és a fiataloknál, ahogy ugye megszördik először a lelki gyermek, utána pedig a tanúságtételből az derült ki, hogy ezzel összehozta őket, és aztán megházasodtak, és utána megszületett egy biológiai gyermek is. Úgyhogy ez is egy fő összekötő kapocs. Ugye a lányoknál volt olyan, ahol ugye a lányok kezdeményezik ezt az imát, mert nagyon tetszik nekik esetleg, és akkor fiú lehet, hogy az elején még vonakodott, de utána pedig kialakította ez a lelki ívét is a kapcsolatuknak.
Itt a műsor első felében így próbáltuk körüljárni azt a témát, hogy ez az ima, ez mennyire hatásos, mi a garancia arra, hogy megmenekül a magzat. Hát ugye nyilván itt a hitnek van óriási szerepe. Esetleg tudsz-e olyan statisztikát mondani, olyan összefüggést felmutatni, hogy az abortuszok számának csökkenése, ahogy a lelki adaptálók száma gyarapszik, hogy van-e ilyen összefüggés, lehet-e ilyenről beszélni?
Igen, nagyon, nagyon érdekes volt, van olyan tanúságtétel is, beszámoló. Egyik lelki adaptálónk hozzáfért olyan információkhoz, ahol nyomon lehetett követni azt, hogy ha az abortuszra szeretne elmenni valaki, akkor két beszélgetésen, két védőnő, CVSS védőnővel két beszélgetést kell lefolytatni, és pont ő egy védőnő volt, aki a lelki adoptálást is imádkozza, és ezért ugye szakmailag hozzá tudott férni az információt, hogy hány olyan eset fordult elő, amikor az első beszélgetésre már még elment, a leendő anya, és a másik beszélgetésre már nem ment el, amiből hát egyértelműen következett az, hogy megszülte ugye a gyermekét, és ez pontosan ugyanannyi volt, mint ahányan ott abban az egyházmegyében lelkiadoptálást vállaltak. Úgyhogy ez nagyon, nagyon, nagyon háborzongatóan egybeesett, és mi nem listázzuk az imádkozókat, a lelkiadoptálás imádkozókat, de azért az imakártyák számából is tudunk következtetni.
És tudsz egy ilyen nagyságrendi számot mondani? Habár ez nyilván nem lehet követni, mert egy imakártyával akár sok 9 hónapot is végig lehet imádkozni, de nagyságrendileg egy számot, hogy ma Magyarországon kb.
Igen, nagyságrendileg hasonlítható az éves abortusz szám csökkenésével, tehát olyan 1800 körülbelül, hogyha úgy nézzük, ez persze minden évben kicsit változik, de ez az 1500-1800 körül van a hány imakártyát. Tehát mi most 25 ezer imakártyát nyomtattunk ki, tehát egy viszonylag erős ima mozgalomról beszélhetünk, és egyre jobban erősödik, és egyházmegyék csatlakoznak és karolják föl. A Kaposvári Egyház megye például, de a Győri Egyház megyét is említhetem, szombatén is erős, és most a Felvidékre is hívtak minket, úgyhogy ott is ki fog alakulni egy együttműködés, és mi minden eszközzel azon vagyunk, hogyha valaki szeretne, vagy egy egyház megyében bármilyen eszközt megadunk, annak céljából, hogy el tudják kezdeni ezt az ünnepélyes fogadalomtételt, imakártyákat, plakátokat küldünk, vannak is csomagocskáink, amiket ajándékba is lehet adni, amiben van egy 1/10 rózsafűzőr, egy kis magzatmodell, maga az imakártya, és az imakártyán rajta van az első fogadalomtétel, vagy ígérettétel, amikor megígérjük azt, hogy 9 hónapon keresztül imádkozni fogunk, és utána letéphető a sarkáról pedig a napi ima. Tehát elég jól kialakult rendszerben lehet csatlakozni ez a...
Mivel gyorsan fogy a műsoridőnk, azt szeretném kérni, most nem tudom, hogy Dávid vagy Dóra, hogy röviden foglaljátok össze a legfontosabb tudnivalókat azok számára, akik mondjuk most hallgatva minket elhatározták, hogy holnaptól, vagy ma estétől becsatlakoznak, ugye amit ma megtehetsz, azt ne halaszd holnapra. Még ma este szeretnék ezt elkezdeni. Hova forduljanak, hol kapnak információt, kit keressenek, hol lehet tájékozódni?
A lelkiadoptálás.hu honlapon keresztül nagyon sok információt el tudnak érni. tehát www.lelkiadoptalas.hu. Van a főoldalon egy térkép is, amin lehet látni, hogy hol vannak mozgalmak, aktív imaközösségek. Aztán van a Facebook oldalunk is. Van minden héten szerdán este egy ima, amikor ott nyilvánosan mondjuk közösen ezt az imát, ott is be lehet kapcsolódni. És van egy telefonszám is, az a 350-33-33-on, 20-as, 0620, 350-33-33-as, amin el tudtok érni minket.
Tehát megvannak a lehetőségek, hogy aki szeretne bekapcsolódni, igen, az akár azonnal,
igen,
is megtehesse.
Igen, mi a Magyarországon ugye sokan a Gyümölcsotó Boldogasszonyhoz kötik ezt az imádság kezdetét, de hiszük azt, hogy nem csak Gyümölcsotó Boldogasszony napján fogannak meg babák, és ezért az év bármely napján lehet kezdeni ezt az imát, akár egyénileg is, akár közösségben, akár plébánián, tehát ne tartson vissza senkit az, hogy esetleg lemaradt most a Gyümölcsoltó Boldogasszony napjáról.
És végezetül a Dórát szeretném megkérni, mert itt közben megkaptam én is az anyagokat, így a szórólap, vagy hát ezt a nem szórólap, hanem ezt a napi ima kártyát, hogy mondd el nekünk ezt az imát, mert annyira szép, hogy ez az az ima, amit minden nap imádkozik az, aki vállal lelki adoptálást. Hogy hagyj hallgassák a hallgatók is, hogy ez mennyire szép ez az ima.
Igen. Uram Jézus, édesanyád Mária közbenjárására, aki szeretettel szült a világra téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott rólad, kérlek téged, annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, amelyet te magad rendeltél számára. Amen.
Amen. Dórának és Dávidnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt késői órában is rendelkezésünkre álltak, és a hallgatók nevében is nagyon sok kegyelmet, erőt és kitartást kívánok nektek ehhez a csodálatosan szép szolgálathoz.
Köszönjük a meghívást!
Kedves hallgatók, mára megköszönöm figyelmüket. Önök az Életforrása című műsorban Barlai Gábor műsorvezetőt hallották. Ferenci Márk technikus kollégám nevében is áldott szép estét kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Életforrása. Középpontban az Eukarisztia. Barlai Gábor műsorát hallották.